Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, föl arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mind annak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek az evangélium igéi. Tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Menjetek, és tanítsátok meg őket annak megtartására, amit parancsoltam nektek. Erről szeretnék most szólni. Nem tudom, hogy ezeknek a szavaknak a finomsága, az árnyaltsága elére bennünket. Mit jelent ez, hogy tegyetek tanítványommá minden nemzetet, mondja a Szentíró, hogy a tanítványokhoz így fordul Jézus. Nagyon egyszerűen szólva, mi az, ki az, hogy tanítvány? A tanítvány az a valaki, aki olyan akar lenni, mint a mestere, a maga képességei, tehetségei, adottságai alapján olyan szeretnék lenni, mint a mesterem. És ki a mester? A mester pedig az a valaki, aki mindent át akar adni a tanítványának, nem csak a tudását, nem csak igazságokat, szavakat, szempontokat és értékeket, hanem saját magát akarja átnyújtani a tanítványának, és erre éppenséggel a legjobb és legragyogóbb személy Krisztus, aki éppensége mindent mesterként odaadott a tanítványainak, elsősorban és főképpen saját magát. Tehát amikor erről van szó, hogy Jézus a tanítványoknak azt mondja, hogy ti tanítványommá tegyetek minden nemzetet, akkor ez ebben az összefüggésben volna érdemes értelmeznünk, és még ezen belül is, mikor azt mondja, hogy tanítsátok meg őket, de mire? Tehát nem az hangzik el, tanítsátok meg őket mindazokra az igazságokra, aztán kérdezzétek tőlük vissza, 80% alatt egyes, 80 fölött meg kettes, hármas, négyes, ötös, hanem azt mondja, hogy tanítsátok meg őket tanítványként, tanítvánnyá lenni, mégpedig mire? Hogy keresztényként éljenek, hogy megtartsák azokat a parancsokat, amire tanítottalak benneteket. Tehát mi a küldetésünk, hogy tanítványok legyünk, és tanítványként tanítsunk másokat tanítványnak lenni, és ez hogy valósul meg, hogy nem szempontokat, gondolatokat, szavakat sorolgatunk, mint például most én, hanem, és akkor erről szeretnék beszélni, mondom egymás után itt a gondolatokat, hogy akkor ez mit jelent, hogy akkor fölismerhetjük, hogy itt nem egyszerűen csak gondolatok átadása, igazságok ragozása, hanem mi, nem csak beszélve, hanem hallgatva. Így fogom majd mondani ezeket a szempontokat, mert amit először mondok, az is rendben van, de a tanítványságból sokkal több következik. Tehát nem csak beszélve, hallgatva, sőt, nagyon sokat hallgatva, és csak akkor beszélve, amikor ez tényleg szükséges. Hát vasárnap szükséges. Olyan szép ez a Gyökösi Bandi bács, hát a lelki gondozók nagy atyavestere, elődje, nem egyszer ezt a képet mondta, és ezt a tanítványoknak is érdemes meghallgatni a lelkész úrtól. Nem véletlen, hogy a teremtés úgy rendezte, hogy az embernek legyen két füle, de csak egy szája. Második gondolat. Nem csak kinyilatkoztatva, a kinyilatkoztatást kifejezve és kimondva, mint aminek mi valamilyen értelemben, módon a birtokában vagyunk, hanem a kinyilatkoztatást keresve, mégpedig éppen azokkal együtt, akikhez a küldetésünk szól. Tehát így is mondhatnám, nem csak utat mutatva, hanem együtt keresve az utat, együtt keresve az utat Istenhez. Ugye ma ezt valószínű például így fogalmazhatnánk meg, hogy mi hívő keresztények, főleg azok, akiknek Jézus küldetése számít valamit, esetleg még akarunk is ebből valamit megvalósítani, hogyan forduljunk és kapcsolódjunk a többségi társadalomhoz. Lehet, hogy ezt ma így kell mondani. Következő gondolat, hogy semmiképp se kizárólagosan valamiféle alá fölé rendelő helyzettől megmámorosodva, mert mondhatjuk ezt, ennek van realitása. Ha mi tudunk valamit, kaptunk valamit, nem akárkitől, az Istentől, valami olyat, amit át kellene adnunk azoknak, akiknek másképpen van, vagy valami abból nincs, azért ez bizonyos helyzetekben egy alá fölé rendelő helyzetet hoz létre, de akármennyire is léteznek alá fölé rendelő helyzetek, amiben valaki rászorul és kiszolgáltatott, mi pedig esetleg rendelkezünk valamilyen képességgel, kompetenciával, mint mondjuk az orvos és beteg között, vagy a tanár és a tanuló között, a kapcsolat mindig mellé rendelő helyzetek lehetnek alá fölé rendelők, de a kapcsolatban mindig lényegileg két ember találkozik egymással, és az egy mellérendelő kapcsolat. Ezért amikor tegyetek tanítványommá minden népet, az a megvalósításban egy mellérendelő kapcsolatban valósulhat meg, mert éppen én tanítvány vagyok, és mit szeretnék, hogy legyél a tanítvány társa. A következő nem csak adva, hogy akkor én ezt kaptam, és most adom, és adom, és adom, hanem először a szükségletekre érzékeny, azokra rákérdezve, hogy tulajdonképpen mire van szükséged. Olyan szépnek tartom azt, hogy az ember rászánja az időt és az energiát arra, hogy először tájékozódunk, hogy a másik embernek milyen szükségletei vannak. Nem tudom nektek, hogy nyer értelmezést ez a mondat, de főképpen milyen érzéseket vált ki, mert amikor én a papnevelő intézetbe elkezdtem járni, ugye az 30x éve, akkor az egy nagyon fontos mondás volt, valahogy így szól, hogy a pap egy olyan valaki, aki lelkeket ment meg. Nekem mondhatjuk, hogy ez igazán sosem tetszett. Mert mi az, hogy lelkeket ment meg? Hát ott élő emberekről van szó, értékes életvezetések, kincsekkel, humánum, egy csomó mindennel, ami hát megsüvegelendő, és hát rácsodálkozás. És főképpen tudjátok, hogy mi az, ami miatt hát rossz érzéseim vannak ettől a mondattól. Hát nem bírlak titeket csak léleknek látni. Hát jó van, a pap lelkeket ment meg, de mi van a testeddel? Szóval... hova szeretnék eljutni, hogy hát nem egyszer az egyház 2000 évének a szépsége az, hogy jön egy keresztény ember, és mit lát? Azt látja, hogy éhezik. És akkor először ad enni. Azt látja, hogy szomjazik, akkor ad inni, hogy fázik, ad valami ruhát. Hát nem csak arról van szó, hogy itt vannak dolgok, ezt átadom nektek, és kész, hanem először azt kérdezem, mire van szükséged. És az is lehetséges, hogy nem egy nap ez, lehet, hogy ez egy hét, egy év, és 10 év, és 50 év, és én még mindig azt csinálom, hogy azt kérdezem, hogy mire van szükséged. És lehet, hogy 50 év múlva egyszer csak te rám nézel, és azt mondod, tulajdonképpen te ezt miért csinálod? Akkor lehet, hogy elérkezett a beszéd ideje. Következő, hogy tehát akkor nem csak a lélekhez szólva, hanem az egész embert megszólítva. Az egész emberben oly sok minden van. Megyek tovább, nem csak a tudás birtokában, hogy mi ezt tudjuk, mert ezt mi már megértettük és megkaptuk, Jézus elmondta, hanem a nem tudásunkat elismerve, hogy milyen sok mindenre mondhatjuk azt, hogy tudjuk, és milyen rengeteg minden van, amire a legbecsületesebb odaállni egy másik ember elé, és azt mondani, fogalmunk sincs róla. Ez már is egy nagyon szép közösséget fog teremteni, hogy akkor együtt aggódhatunk, együtt kereshetünk, és együtt remélhetünk. És ez ugyanúgy a tanítványságnak a kinyilatkoztatása lesz. Együtt aggódni, együtt remélni, és együtt keresni. Következő így szól, hogy akkor nem csak állítva, hanem kérdezve, nem csak mondva a kijelentéseket teszünk, hanem kérdezünk. Felejthetetlen nekem, amikor lelkes fiatal pap voltam, megalapítottuk az anonim ateisták csoportját. Ugye az anonim alkoholisták csoportjára hát rímelt ez, és akkor így szólt a meghívás, hogy kizárólag olyanokat várunk, akik semmiképp se járnak templomba. De semmiképp. Akik... És mindig fél évről fél évre összejött egy új csoport. Hát nem izgalmas? Az volt, hogy dehogy templomba járjál. És akkor voltak, mindig voltak, akik bepróbálkoztak. Kezdőkör, jársz-e templomba? Hát persze, azért, hát azért csak nem tagadta le, és akkor szigorúan megmondtuk, nincs itt a helyed. Ide azok jöjjenek, akik nem járnak templomba. El nem tudom nektek mondani, milyen elképesztően izgalmas beszélgetéseink voltak. Ezek a csoportok fél éves csoportok voltak. Csak úgy mondom nektek, volt olyan valaki, aki az anonim ateisták csoportjában kezdte, és azóta szerzetes. És emlékszem egy alkalomra, csak úgy föltettem ezt a kérdést nekik, mondjátok meg nekem, hogy mi jut nektek eszetekbe, hogy halljátok ezt, hogy örök élet, megváltás, üdvösség. Mert hát ezek a kulcsszavaink, nem? Hát ezeket bedobjuk, és már is, na. Az örök életre most is emlékszem, hogy rám nézett egy férfi, azt mondja, ezt örökké. Aztán, mikor azt mondja, na és a megváltás, van gusztus hozzá. Aztán, megváltás, azt nem is értem. Mi ez, hogy megváltás? De a kedvencem, akkor azért egy kis lelkesedés, hogy na és az üdvösség. Erre meg egy hölgy a következőt válaszolta. Üdvösség, az olyan gejlül hangzik. Ezt miért akartam elmondani? Hát nehogy most megbotránkozzatok, hanem hát mi rögtön adunk, meg rögtön mondjuk. Hát még nem kérdeztünk semmit. Hát még fogalmunk sincs arról se, hogy ő hogy érti mi az, hogy örök élet, megváltás, meg üdvösség. Hát akkor, na. Először kérdezzünk egy párat. Jó, megyek tovább, tehát nem csak állítva, kérdezve. Következő, nem csak az értékességünk tudatában, keresztényi méltóságunkat lelkesen őrizve, hanem az ő emberi méltóságuk tudatában. És úgy bánva vele, mint akiknek Isten elvehetetlen és maradandó emberi méltóságot adott, és ez alapján találkozunk velük. Azután nem csak a hiányaikat látva, hanem az erényeiket elismerve. Megrendítő nekem az a történet, ez egy papnak a története, nem jó példaként mondom el, inkább elgondolkodtató céllal. Ez a pap egy misszionárius volt, lelkes volt, és elment úgy nagyon messze, és nagyon olyanok közé, akik a kereszténységről semmit se tudtak. És egy ilyen naív lelkesültséggel, majd én adom, majd én tudom az igazat, én tudom, és meg szükségetek van rá, és ide figyeljetek. És az történt, hogy persze ezt rögtön nem tudta csinálni, mert nem volt meg a befogadó közeg. Tehát ő akkor 1 év, 2 év, 4 év, 8 év ott élt ezzel a csoporttal, és az történt, hogy a következőre jutott. Akikhez én eljöttem misszióba, az életvezetésük alapján sokkal keresztényibbek, mint akok között én keresztény lettem. Hogy ahogy ők élnek, az számomra keresztényibb, mint ahonnan én jövök. Ezt mondta a misszionárius. Következő, akkor nem csak egy kultúrát akarva átadni, hanem rácsodálkozni és megbecsülni azokra a kultúrákra, ahova érkezünk. Ez lehet az egyes ember kultúrája, egy kis közösség, egy csoport, egy kultúra. Most erről egy mai élményemet hadd meséljem el. Elmentem egy hölgyhöz intenzív osztályra meglátogatni. Na, és vége volt a látogatásnak, és a kedvesen rám nézett, és azt mondja, csinálhatnánk szelfit. Tulajdonképpen el kell nektek árulnom, hogy intenzíven még nem csináltunk szelfit. De most már van intenzíves szelfi is. Miért akarom így elmondani? Azért, mert ez is egy kultúra. A fiataloknak ez a kultúrája, hogy egy szelfit csinálják. Hát, ha az intenzíven vagyunk, akkor az intenzíven. És én nagyra tudom értékelni azt, hogyha tudjuk becsülni azt a kultúrát, amivel az a valaki rendelkezik, akihez éppen mi oda megyünk. És ez lehet, hogy például a szelfinek a kultúrája, vagy az a kultúrának egy része. Megyek tovább, következő, hogy nem csak valamiféle Jézusra hivatkozva áldozatot kérve, vagy felszólítva a másikat, hogy az a kereszténység, az egy komoly dolog, itt áldozatot kell hozni, vegyed válladra a keresztedet, úgy kövessed a Krisztust, hanem éppenséggel áldozatot hozva azokért, akikkel éppen találkozunk. Hát ez a tanítványság lényege, mikor Jézus azt mondja, tegyetek tanítványommá minden népet, tanítsátok meg őket arra, hogy hogyan tegyék meg mindazt, amit parancsoltam nektek. Mit jelent, hogy tanítsuk meg őket arra? Hát azt jelenti, hogy áldozatot hozunk értük. Amikor bajban vannak, segítenek, és nem várunk érte semmit, hát pontosan így lehet megtanítani, hogy mit parancsolt nekünk Jézus. Hogy azt mi megtesszük és megcselekedjük még akkor is, hogyha semmiféle képünk nincs azzal kapcsolatosan, hogy ők majd az egyház javához bármilyen módon is hozzá fognak járulni. Következő, hogy hát nem csak felszólítva a másikat, a térjetek meg, most mondanám egyszerű szóval, hogy hát Jézus azért arra hív minket, hogy változzunk, egy kicsit változzunk meg, nyilván jó irányba. Hanem azzal a rugalmassággal, nyitottsággal, hogy mi magunk hajlandók vagyunk megváltozni. Hát hogy lehet valakit megtanítani arra, hogy lehet változni? Úgy, hogy mi is változunk. És akkor erről egy élményem, egy papbácsi vasárnaponként tartja a misét, és azt tapasztalja, hogy elől hézagosak a sorok. És hogy egyre dühösebb lett emiatt. Nem csak azért, hogy miért nem ülnek elől, hanem azért, mert akik ott hátul ülnek, megállnak, miért nem jönnek előre. Ne aggódjatok, akik hátul álltok, jó lesz a vége. És akkor ez a pap úgy gyűjtötte magába az indulatot, a dühöt, hogy kiknek beszélő vasárnapról, vasárnap ide jönnek ünnepelni az Úr titkait, azt megállnak hátul, és végül jó dühösen már nem bírta tűrtőztetni magát, és azt mondja, hogy miért nem jöttök már előre, hát itt vannak az üres helyek, hát most itt kell ott hátul állni, tör. Elmondta ezt a beszédet, és úgy este elgondolkozott azon, hogy mit csinált. A következőre jutott. Lehet, hogy tévedtem, hogy akik például most itt vagytok, akárhol ültök és álltok, lehet, hogy pont az a ti helyetek. És az is lehetséges, hogy a templomból azok hiányoznak, akiknek elől kéne ülniük. És ez a pap arra jutott, hogy mostantól kezdve az egész papi lelkipásztori működését abba az irányba fejleszti, hogy azok, akiknek az első sorok készültek, azok ott legyenek. Hát egy olyan pap, aki hajlandó változni, miután fölismert, rácsodálkozott valamire, hát ő akkor egy tanítvány, és ezzel oda lehet lépni egy másik emberhez, azt mondani, hogy térjetek meg, és tartsatok bűnbánatot, mert éppen most csinálta. Következő, hogy akkor nem csak másokért és értük cselekedve, hanem velük együtt cselekedve, egymással együtt cselekedve, anélkül, hogy ragoznánk, hogy ki, meg milyen, meg hogyan, meg együtt cselekedve. Lehet, hogy ez valakinek botrányos. Néha hirdetjük évente kétszer felnőtt katekézis csoport, akkora öröm nekem, hogy mindig vagyunk sokan, és készült a keresztelkedés, első áldozás, bérmálkozás. Elmondanám nektek, hogy én sosem határozom meg, hogy ki mikor keresztelkedjen, meg legyen első áldozó, vagy mikor bérmálkozzon. Nem úgy megy a csoport, hogy azt mondjuk, hogy elkezdtük októberbe, és májusban bérmálás van, húsvétkor keresztelünk, hanem úgy megy, hogy gyertek, jöjjetek el, együtt vagyunk, és te majd fogod tudni, hogy mikor vagy kész. És az a tapasztalatom, eddig 20-valahány éve csinálom így, most már hát ez nagyon sok száz, sok-sok száz, eddig egyetlen egy valakivel nem értettem egyet, azzal kapcsolatosan, hogy szerinte most kell-e megkeresztelkedni, vagy nem. Egyetlen egy valakinél lettek föntartásaim, és gondoltam én azt, hogy egy kicsit később érdemesebb lenne. Ezt nevezem például együttműködésnek. Hát én fogom megmondani, hogy ő mikor keresztelkedjen. Hát az ő Krisztus kapcsolata. Hát ő ennek a szakértője. Hát én megteszem a magam részét, és ő eldönti, hogy aznak mikor van itt az ideje. Na, most már végénél vagyok. Hát akkor így is mondhatnám, hogy nem csak Isten szeretetéről beszélve, hanem őket szeretve. Hát és ezt már nem akarom tovább mondani, és akkor végül az utolsó, hogy nem csak azzal a mentalitással, szemléletmóddal, hogy nálunk itt van Isten, és mi Istent közvetítjük, képviseljük, és adjuk át olyanoknak, akiket esetleg ebben híjával vannak, hanem sokkal inkább úgy, és tudom, hogy én ezt szerintem évente elmondom. 20-valahány évvel ezelőtt eljött hozzánk Ausztriából az osztrák katolikus papoknak a lelki gondozója, egy olyan pap, akit arra neveztek ki, hogy az összes papnak ő legyen a segítője. Hogy bárki pap jöhet hozzá, mert neki ez a dolga. És az osztrák papok lelki gondozója, aki egy magyar származású atya volt, a következőt mesélte nekünk, azt mondja, hogy az lett a tapasztalatom, hogy akárhova megyek, és akárkivel találkozom, Isten már járt ott. Ezért nem csak úgy vagyok, hogy nálam Isten viszem és adom, hanem először megpróbálom azt az Istent fölfedezni, aki már ő nála járt. Szeretném megérteni a Szentlélek működését, mit és hogyan végzett el már abban az emberben, akivel éppen találkozom. Tehát nagyon rászorulok arra, hogy megismerjem azt az Istent, akit ő ismer, de én még nem. Ezért akárhol járok és akárkivel találkozom, érzékeny és nyitott vagyok arra az Istenre, akit pont te tudsz nekem közvetíteni.